Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Janovics Jenővel én első ízben akkor találkoztam, amikor beléptem ebbe a stúdióba, nem pontosan néhány évre rá, hiszen a Janovics Jenő baráti társaságot megalapítottuk annak idején, hogy segítsük a stúdió munkáját, tudjunk pályázni erre, arra, amarra, viszont ebben a stúdióban két fivér is megfordult, az ágoni fivérek, egyikük dokumentumfilmet készített, másikuk pedig ifjúsági regényt írt, és szintén Janovics volt a téma. Most pedig egy három tanulmányos kötet szerzőjével vagyunk itt a tetőteraszon, Tompa Andreával, aki, ahogy én néztem, már elég régóta foglalkozik a kolozsvári színház direktorának életével, és annak egy bizonyos szakaszával. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm a meghívást.
Meghalni szabad, ez a címe, és 1945 közti élettörténetről, vagy történeteiről szól Janovicsnak. Azt mondod, több ízben utalsz rá, hogy ez egy nagy anyag, és az Erdélyi Múzeum Egyesület birtokában van, és alul kutatott. Kezdjük innen. Mit kell még kutatni ahhoz, hogy kiteljesedjen? Nem csak ez a két dátum közti periódus, hanem úgy általában a Janovicsról alkotott képünk.
Janovics hagyatékát Jordáki Lajos helyezte el a Erdélyi Múzeum Egyesület Lakatos utcai levéltárában, és ez számításaim szerint több mint 5000 oldal. Ez csak dokumentum, tehát tárgyak itt nincsenek, nem is őrződtek meg. Nem tudjuk pontosan, mi lett a Janovics tárgyi hagyaték, úgyhogy arról nem tudok referálni. Sok minden van, ami egyrészt itt van az archívumban, és nincs feldolgozva. Egy-két konkrétumot mondanék. Például Janovics, miután 1933-ban már nem igazgató, majdnem azt mondtam, hogy lemond, de ez nem olyan egyszerű, mint általában az igazgatók távozása.
Filmvigét széválik, amit hát ilyen dehonestáló megjelölésként említ.
Igen, de hát nagyon sokáig volt ő igazgató, és ott hát különböző új politikai konstellációk alatt, meg valójában azért az igazgatása is lehet, hogy így kifutotta magát. Tehát ez után Janovics Jenő még elég sokáig figyeli azt, hogy mi történik a kolozsvári színházban, és például vannak nagyon izgalmas ilyen évad feljegyzései, és most egy olyan embert kell elképzelnünk, aki majdnem, mint egy ilyen kívülálló, elmegy, megnézi az előadásokat, és ezekről több oldalas feljegyzéseket készít. Van egy sereg olyan típusú levelezés, a gazdasági jellegű levelezés, ami szerintem nincs feldolgozva, mert nem a filmes tevékenységéhez kötődik. Úgy tűnik, hogy a filmes tevékenységét talán jobban feldolgozta. Ugye ez két külön történet, a színház történet és a film történet nem nagyon szokott összeérni. És ezek különböző malmok és különböző intézmények és különböző szakemberek. Filmes történetét gazdaságilag is egész jól feldolgozták, ki is adták a Magyarországi Filmintézet gondozásában, de a színház történetből valahogy így nem azt mondom, hogy kimaradt, természetesen nagyon fontos és számon van tartva, de ez a levéltári anyag, ez nincs nagyon rendszeresen földolgozva. Ebben nincsen személyes anyag, vagy nagyon minimális a személyes anyag, ami alatt azt értem, hogy nem a szerelmeivel, családtagjaival, barátaival levelezik, hogy ez miért nincs itt, vagy egyáltalán nem is őrződött meg, erről nagyon keveset tudunk.
Hát egyrészt 19-ben, ahogy ő mondja, az egyik munkatársa a színháznak hüppögve, elkeseredve kosárszám viszi és égeti el az iratokat.
Igen, azok valószínűleg színházi anyagok voltak, és ugye azért egy olyan színházról beszélünk, amit 19-ig a Magyar Állam tart fenn, tehát valószínűleg ennek a színháznak a magyar állami dokumentációja, gazdasági hátterét leíró anyag lehetett ez, tehát nem hiszem, hogy személyes anyag volt, bár hozzáteszem, hogy egy csomó mindent mindig a színigazgatók személyesen intéztek, tehát személyesen jártak ki, ők nem hivatalok voltak, hanem magánemberek. De az is nagyon érdekes, hogy mi nincs a Janovics archívumban, ebben a levéltári anyagban, és említettem ezt a magánlevelezést, de ami még szintén nem igazán dokumentált, kevés anyag van róla, az például Janovics Jenőnek a színháztól teljesen független, szabadkönyves tevékenységen. Ugye az egy kicsit mindig titkos tevékenységnek minősült. Ma már valamennyit erről tudunk, bár azt gondolom, hogy az erdélyi szabadkőművességnek a története nem igazán van feldolgozva, és ugye ez egy nagyon komoly stigma is volt aztán a 40-es években, emiatt embereket hurcoltak meg.
Ne menjünk a 40-es évekig, most is van egy olyan narratíva, ami újra élet, és sajnos ennek a farvizén sok egyéb megújult. Nem azt az időt éljük, de az azt idéző diskurzusnak részei visszaköszönnek a közbeszédben most is.
Van egy nagyon fontos idézet a könyvben, amit én újra és újra elmondok, hogy egy archívum azt tartalmazza, amit ki lehet mondani. Ha például a rádió archívumára gondolunk...
Igen, egy francia szakembert idézel.
Michel Foucault, aki nagyon sokat gondolkodott arról, hogy mi az, hogy archívum. És ugye, amit nem lehet kimondani, az nem lesz ott. Tehát annak nem lesznek nyomai, annak nem lesznek dokumentumai.
Kis zárójel, a rádió egyik volt igazgatójának a szövege, amely Ceausescu kórusmű része volt, Szalagostól eltűnt.
Igen, tehát eleve kérdés az, hogy valamilyen ilyen anyag letétbe kerül, vagy letétbe sem kerül, és aztán ugye ellopják, megsemmisítik, valamilyen érdeket sért, hogy az ott van. Számtalanszor botlok én is abba bele, amikor levéltári kutatásokat folytatok, hogy hát a leglényegesebb dolgok sokszor nincsenek meg, akár a kolozsvári levéltárban is. Nem a Janovics archívumra gondolok, hanem az állami levéltárra, ott is nagyon sok minden, sok alkalommal, hogy így mondjam, lukra futottam.
Nézzük akkor közelebbről a kötetet. Említettem, hogy már régóta izgat téged maga Janovics, és azon belül ez a kettős drámai élethelyzet, amiben ő belekeveredik. A 18-as, 19-es impériumváltás, amikor 9 hónapig utóvét harcot folytat, és hát szintén mondhatnám azt, hogy mostani szemmel és megítéléssel, hogy teátrálisan távozik a Hunyadi téri színházból, és a másik pedig az, amikor ezt a tevékenységet és az azt megelőző évtizedeket kell neki ledokumentálni ahhoz, hogy nemzethűként lehessen nyilván tartani, ergo tudjon megmenekülni a zsidó törvények hatása alól. Két olyan szituáció, ahol mindkét esetben kisebbségben van, mindkét esetben a fősodor az maximálisan ellene hat, és mindkét esetben van benne taktikázás, dac, kitartás, nagyon kevés önsajnálat, ahogy én tapasztaltam, és egyfajta, hát nem azt mondom, hogy elfogadása a sorsnak, de azért úgy nekem úgy tűnt, hogy lényegében helyzet van, kezelni kell, most nincs idő sopánkodásra, körülbelül ez az attitűdje. De nyugodtan egészítsd ki, vagy húzzál ki akármit belőle, amit nem úgy gondolsz.
Ez mind az az érdekes, hogy ugye ez két nagyon-nagyon különböző történelmi pillanat, abban viszont nagyon hasonlítanak, hogy van egy impériumváltás, van egy új hatalom, és az új hatalom meg akarja mondani nekem azt, hogy én ki legyek, hogyan viselkedjek, mit tegyek, illetve azt, hogy ki ne legyek. És nyilvánvalóan itt mind a két történetben származási kérdésre, etnikai kérdésre hegyeződnek ki ezek a szituációk, és Janovicsnak van ez az elképesztő makacsága, amivel szinte így azt gondolnám, sőt, le is írtam, hogy tényleg, mintha bolondot játszana.
Nem csak abban az 5 hétben, amikor a Zöldháznak nevezett klinikára beutaltatja magát, nehogy elvigyék a román hatóságok.
Igen, tehát itt az a történet, amit nem biztos, hogy a hallgató ért, hogy 1918 decemberével ugye megérkezik a román hadsereg Kolozsvárra, és Janovics Jenő a Nemzeti Színház igazgatója, amely intézményt neki már tulajdonképpen januárban át kéne adni a román államnak. Ő erre nem hajlandó.
Azt megelőzően ő pedig a Nemzeti Tanácsnak az alelnöke, tehát szerepet vállal abban a zavaros időszakban, amikor valahogy adminisztrálni kellett a szétzuhant országnak ezt a szegletét.
Igen. Ugyanakkor ebből a politikai szerepből elég gyorsan így kifarol, mert szinte eldönti azt, hogy neki egyetlen egy feladata van, mániákusan egy feladata, az, hogy a Nemzeti Színházat bizonyos értelemben mentse, vagy megvédje, ne adja át, ellenálljon annak, hogy az új hatalom ezt bekebelezze.
Erről a kifarolásról azt is el lehet képzelni, hogy ő kész akarva nem írta meg azt az üdvözlő beszédet, amit Szamosfalván fel kellett volna olvasni a kolozsvári még hivatalosságoknak a román hadseregbe jövetelekor?
Ezt nem tudom. Igazából ezzel keveset foglalkoztam, mert nem találtam elég anyagot arra, hogy megértsem és dokumentáljam, és valahogy belelássak a miértekbe.
Tehát... Ő azt mondja, hogy zaklatott volt, fáradt volt, egész éjszaka törte magát, aztán nem lett belőle semmi.
Nyilván, ha valahogy így magunkra osztjuk azt a szerepet, hogy üdvözölnünk kell egy új hatalmat, aminek egyáltalán nem örülünk, akkor így ebbe a bőrbe bújva mindent meg fogunk tenni a kréta evéstől a bármilyen szerepjátszásig, hogy ezt ne kelljen elvégezni, mert ez egy olyan feladat, ami később esetleg stigmatizáló lehet, meg nyilván Janovics, amennyire én az ő személyiségét megismertem, ilyen kétes morális döntésekben nem nagyon szeretett részt venni. Tehát valahogy szüksége volt arra, hogy egyenes helyzetekben, tiszta helyzetekben legyen, és ezért folytatva ezt a történetet, ami 19 elején előáll, azzal, hogy nem akarja átadni a Kolozsvári Nemzeti Színházat az új hatalomnak, ebben a hosszú, tulajdonképpen szeptember végig tartó szituációban ő nagyon sokszor úgy áll ellen ennek a színház átadásnak, hogy úgy csinál, mint hogyha nem érteni, hogy ezt miért kell tennie. Hozzáteszem, nem is nagyon értette, hiszen ilyen történelmi helyzet nem nagyon állt elő. Tehát nem volt előzménye annak, hogy akkor ezt így szoktuk csinálni, amikor a fejünk
igen, hát az impériumváltásoknak nem az a velejárója, hogy nagyon nagy frekvenciával követik egymást. Július 27-e és augusztus 10-e között szerinted mi történik benne? Mert először azt mondja, hogy bezárultak a kapuk, és 20-áig szabadság van, szünidő, írja, és augusztus 10-én azt mondja, hogy ma komoly hangú, részletes, az Erdélyi Magyar Színház múltját, jogait és kötelességeit feltáró memorandumot intéztem a nagyszebeni kormányzótanácshoz, amely végeredményében azt tartalmazza, hogy hajlandó vagyok békésen átadni a Nemzeti Színház épületét, ha a régi Magyar Farkas utcai színházat számomra átalakítják, stb. Modernizálják. Mi lehetett ott menet közben, mert addig ez az elodázás, tiltakozás határozottabb hangnemű. Tehát én itt érzek egy inflexiót.
Nem tudom. Az az egyetlen tippem, hogy megérti a történelmet.
Ja, hogy fokozatosan rádöbben.
Hát, hogy nincs hova menni. Tehát ez olyan, amikor egyszer csak nem kell hozzá valami nagy új esemény, hanem a fejünkben kialakul és összegződik az a kép, hogy ez már nem lesz máshogyan. Uh-huh. Ez most már így lesz.
Jó,
és
akkor...
itt most kompromisszumot akar kötni. Ugye ez nem jön be ez a Farkas utca, nem fogják felújítani, de a kompromisszumra most először hajlandó.
Érdekes módon van egy párhuzam, méghozzá családon belüli, mert hogy amikor az utolsó magyar előadást, a Hamlettet áttárgyalják a főhadnagyi rangban levő cenzorral, akkor egy ilyen párbeszéd van, ugye, hogy a nagy monológot nem lehet, csak azt, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés, és arra kértem engedni meg legalább, hogy mint Hamlet nyugodtan meghalljak. Amire megértően bólintott, azt igen, azt megengedem. Meghalni, azt szabad maguknak. És akkor a felesége, Por Lili, aki éppen úgy próbál, hogy a detektívek bejönnek, akkor ezzel temporizálja a helyzetet, hogy nyugodtan egy kicsit várják meg, hogy most én egy kicsit meghalok, aztán elvihetnek kihallgatásra vagy bármire. Volt érzékük ezeknek az embereknek az ilyen kihegyezett pillanatoknak az ilyen típusú átélésére?
Arra gondolsz, hogy volt érzékük ahhoz, hogy a színház eszközeit használják az életben, mint ilyen...
Igen, tehát nem a rájátszásra gondolok, hanem hogy tulajdonképpen így oldott oldották fel azt a feszültséget, vagy így oldották meg a helyzetet? Ha egyáltalán megoldásról lehet beszélni ilyen nagyon szűk mozgástérben.
Hát valószínűleg egy művésznek, egy színházi embernek az alapvető eszközkészlete az a színházból van, a színpadról van. Nem feltétlenül fordítva, tehát, hogy a színpadon kimunkált eszközkészletét, különösen ezekben az időkben, azokat az életben is tudja használni és hasznosítani, hiszen és ez nagyon érdekes, most talán egy távoli párhuzamot mondok, de például Magyarországon az elmúlt években a legteátrálisabb ellenállási formák akkor jelentek meg, ilyen performatív ellenállási formák, amikor a Színház és Filmművészeti Egyetemnek a modellváltása, úgynevezett modellváltása volt, vagy privatizálása, és ennek ugye az intézmény diáksága, tanári kara és velük szolidáris. Igen, velük szolidáris kör ellenállt, és nagyon performatív a várost is, az épületet kívül-belül átjáró, dramatikus elemek közvetítették ezt az ellenállást.
Olvastak naplót? Olvastak Janovics naplót?
Nem, ezt maguktól tudják, a saját kisújukban szopták, hogy így mondjam, tehát arra gondolok, hogy tulajdonképpen nagyon sokszor ugye a politika is használja a színház eszközeit, a mi mindennapi életünk is tele van színházi eszközökkel. Most itt ülök és gesztikulálok, holott mondjuk neked gesztikulálok, a hallgatók nem hallják, de valahogy nyomatékot adok annak, amit mondok. Ez a gesztus maga is egy, ha tetszik, ez egy teátrális eszköz. Tehát, hogy ezt a mindennapi életben is rengeteg olyasmit használunk, amit nem azt mondom, hogy a színházból tudunk, hanem kölcsönösen adunk, veszünk az élet és a színház között. Tehát más kérdés az, hogy amikor lejegyzik ezeket a szövegeket, akkor ők maguk tovább dramatizálják mindazt, ami vélhetőleg az életben történt, és egy színi direktor, egy díva nagyon is élt ezekkel az eszközökkel, hiszen ezekkel tudtak hatni azokra az emberekre, akikre amúgy nem tudtak hatni a, hogy is mondjam, a rációval, az érzelmekkel, vagy az érvekkel, hanem megpróbáltak a színház eszközeivel hatni. Szóval igen, ezt az eszközkészletet nagyon is tudja egy színházi ember, és ezzel fog dolgozni.
Vannak olyan furcsa részletei ennek a sztorinak, amelyek szintén arról szólhatnak, hogy Janovicsban több drámai fordulat is lezajlott, hiszen egy olyan ember, akinek az irányítása alatt épül fel a színház, abban a pillanatban, amikor 22 év elteltével újra magyar színházként működik, díszelőadáson, amelyet meglepődtem, a rádió közvetített, ez egy csemege volt számomra.
Hát a ötször is lement, de ugye akkor az akkori felvételek nem őrződtek meg, mert olyan drágák voltak az anyagok, hogy nem.
De hogy ez tényleg így, hogy mondjam, szakmailag üdítő volt, de hogy ő a zárt szék harmadik sorba kap, illetve odaszól az invitáció, mert hogy az már a páholyok alatti széksor, alig látszik ki az ember, akkor ő már nem egy szereplő, akivel, hát hogy mondjam, a próbatáblán számolnak az akkori hatalmasok és döntnökök.
Igen, és nem is a próbatáblán nem számoltak, mert lehet, hogy az a társulat és az a, ha nem is éppen az új vezetés, de ugye a Kolozsvári Színháznak a munkatársi gárdája számára Janovics Jenő változatlanul egy nagyon fontos szereplő.
Hanem de az egyetlen az Erdély Helikon, aki szóvá teszi sajtóorgánomként. Tehát a többiek úgy vagy hallgatnak, vagy minimálisat, azért itt van egy, most nem azt mondom, hogy összeesküvés, de azért egy agyonhallgatási kísérlet.
Hát igen, gondoljuk el azt, hogy Janovics Jenő, aki ugye 33 évig igazgat, és az, aki 1940. szeptember 1-től ráérvényesek az zsidó törvények. Pontosabban nem érvényesek, mert nem azonnal érvényesek és mindenkire, mert az is ilyen különböző körök és hullámok.
Fokozatok voltak, igen.
De hirtelen megkérdőjeleződik az ő magyarsága, és elkezd elképesztően gyorsan kiszorulni a térből. Számomra ennél még megrázóbb az is, hogy amikor megrendezik azt a nagyszabású kiállítást,
igen.
Hogy 150 éves a kolozsvári, vagy a magyar színház történetében a kolozsvári színház.
És ez párhuzamosan ugye a bemutatóval, az
igen, tehát ez nagyjából ugyanaz az az idő, és igazából semmilyen emlék nincs arról, hogy Janovics Jenő itt 33 évig igazgatott, mert el kell törölni az emlékezetét. De így működik mindig az új hatalom, ami nem integrálja a régi rendszert, hanem lesöpri és megkérdőjelezi. Ugye mit látunk mindig, mit csinál a politika mindig? A régi elitet lesöpri, és azt mondja, hogy én vagyok az új elit. És a régi az kus, az ő jön az árcégbe.
De itt nem csak Janovics személye ellen működik ez, hanem ahogy te megfogalmazod, kétfajta diskurzus felesel egymással. Nyilván aszimmetrikus ez a párbeszéd. Az egyik az, hogy elhallgattattak bennünket, és íme most megszólalunk, a másik pedig, hogy a 22 év alatt is volt itt ám színjátszás, és úgy, ahogy sanyarú körülmények között a Janovics filmből bejött pénzéből, de működött, és van honnan újraépíteni egy társulatot?
Igen, ám csak ugye Erdély nem kapja meg 1940-ben azt az önrendelkezési lehetőséget, hogy például Erdély vagy a Magyar Párt nevezze ki az igazgatót a Nemzeti Színház élére. Miért? Miért nem egy önrendelkezés történik? Hanem bizony az van, hogy jön a Budapesti Központ, és megmondja azt, hogy ki lesz itt most igazgató. Janovicsnak az az érdekes, hogy 3 napra van egy megbízása 1940-ben.
Igen, erre akartam rákérdezni, erre te is utalsz egyrészt, másrészt kiemeled, hogy a hátteréről nem tudunk majdnem semmit, hogy mi lett a 3 nap alatt, illetve hogy egyáltalán létezik-e formálisan kinevezés, vagy csak olybá, mert hogy nincs papír róla.
Nincs papír, meg valószínűleg ilyen gyorsan nem is mentek le ezek az ügyek, tehát... Uh-huh. Elképzelhető, hogy volt egy döntés a párt vezetésében, az Erdély párt vezetésében arról, hogy Janovics legyen igazgató.
És ezt Budapest mereven lecsapta.
Ezt valószínűleg még csak, tehát én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan észbe kellett kapni, hogy itt nem mi fogunk dönteni magunkról. Itt majd Budapest megmondja, hogy mit kell csinálni, és majd jön egy olyan lojális megbízott, és valóban az is jött. A Tárai kinevezésében az az érdekes, hogy Tárai Ferencnek van egy kis kolozsvári kötődése, de ő ugye egy hithű, lojális budapesti kinevezett lesz. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi történt a színház szintjén, de nagyjából ismert, hogy mi történik a nagy politika szintjén, és ugye később jönnek ezek az úgynevezett ejtőernyősök, akik ugye minden megbízott tisztséget, magyarországiak, nagy fontos tisztséget magyarországiak fognak betölteni, mert nem bíznak abban, hogy itt az erdélyek majd ki tudják találni magukat. Ez egy abszolút gyarmatosító gondolkodás, tehát ugye annyira szerencsétlen...
Pepitában ugyanaz, mint a román impériumnak
persze.
A térfoglalása 19 után, akkor is a bukarestiek és a Kárpáton túli adminisztráció nem föltétlenül képzett rétege jött ide át, és Mániújék nem hiába. Nem csak, hogy savanyúképpen nézték, hogy itt most leuralják a prérit, hanem tiltakoztak is a királynál. Hát kérdés, hogy a király mennyire érzékelte ő ezt annak idején, a 20-as évek elején ezt a, hát... Ugye, ahogy mondtad, gyarmatosító elánt.
És egyébként mindazon túl, hogy ugye Erdély nem kapja meg ezt a fajta gondolkodás saját magáról, ennek a lehetőségét, Janovicssal idézőjelben még van egy probléma, a zsidó származása, tehát mivel érvényesek a zsidó törvények, ő nemzeti színházi vezetői tisztséget, annak ellenére, hogy még az első 2 törvény alól mentesül, biztos, hogy nem tölthetett volna könnyedén be. Tehát a dolog rendkívül komplex, és azt hiszem, vagy úgy képzelem, erről megint csak nem dokumentumaink vannak, hanem egy kicsit ismervén azt, hogy milyen fontos volt Janovics, és mennyire támogatta őt a saját közege, hogy nem a színház kérdőjelezte meg azt, hogy ő neki van-e létjogosultsága ott lenni ezen az előadáson 1941. novemberében, hanem a magyar politikai erőtér volt az, amely őt kiszorította ezekből a tisztségeiből, és igazából az egész emlékezetből megpróbálta kiszorítani.
Több ízben érzékelteted, utalsz rá, hogy az, amit naplójegyzetként a Függelékben közölsz a kötet végén, az lényegében a jegyzetekből újra konstruált naplószerű szöveg. Tehát inkább ez az olvasat a legszerencsésebb, hiszen olyan utalások vannak benne, amelyek ellentmondanak azzal, hogy ő lezárja egy adott pillanatban, vagy lezárul egy adott pillanatban kronológiailag ez a napló féleség. Ez egy önmagam igazolása gesztus volt, vagy amúgy is megtörtént volna egy olyan típusú alkotó embernek, aki önreflexióból azért nem áll rosszul, tehát van egy, lehet egy immanens igénye, hogy rendbe rakni dolgokat. Egy bizonyos rálátás birtokában. Tehát hagytuk egy kicsit az eseményeket, vagy hát kicsit jócskán leülepedni, és akkor most glédába állítjuk a dolgokat.
Én azt hiszem, hogy Janovics kezdettől fogva, onnantól, hogy Nemzeti Színházat épít Kolozsváron, és iszonyú ambíciókkal felvirágoztatja, és valóban nagyon nagy dolgokat visz véghez az első világháborúig, és alatt a kolozsvári színházban. Janovics mindvégig, mintha tisztában lett volna a saját szerepvállalásával és ambíciójával. És aztán 19-től arra fele tulajdonképpen felismerte azt, hogy nem csak egy nagy színházat vitt, és színház történetileg korszakalkotó tudott lenni sok-sok újdonsággal, és nyilván ez a filmes tevékenységét is ide kéne gondolnunk, de én színházi ember vagyok, nem filmes.
Hát csak egy zárójel, ő az, aki vetített díszlettel dolgozik, itt jön össze a film a színházzal.
Abszolút,
és
nagyon innovatív, amit csinál, igen. De 19-től világos, hogy ismeri a saját történelmi szerepét, és dokumentálja. Tehát bizonyára vannak feljegyzések, tehát ő úgy gondolom tisztában lévén a saját szerepvállalásával feljegyzéseket készített arról, hogy itt mi történik nap, mint nap. Ne felejtsük el az sem, hogy a Nemzeti Színház igazgatójának a magyar állam dirigált. A magyar állam megszűnt a feje fölül, de ezzel nem lehetett tisztában az első két perctől fogva, hiszen a történelmi helyzet változását véglegesként még sokáig nem fogták fel. Tehát még egy, ugye 19 tavasza biztos, hogy még egy olyan
hát
korszak, amikor
továbbiakban is,
gondol.
Andrea, továbbiakban is a de jure oldalon próbál valamilyen módon egyfajta magyarázatot és menekülési útvonalat kiépíteni magának, hogy neki szerződése van, és ő ezt nem tudja akárhogy felrúgni. Mondja is, hogy 20-ig volt
igen, szerződés.
És hogy akkor abban reménykedhetett, hogy legalább addig prolongálja ezt a döntést.
Igen, hát nyilván mindenfélére hivatkozik többek között arra is, hogy egy csomó mindent ő üzletemberként fetszölt bele a színházba, tehát azt nem lehet csak így oda passzolni a román államnak, mert neki ahhoz tulajdonjoga...
Kötelezettségei is, és tulajdonjoga
is. Van, ez persze senki nem hallja meg, és ez teljesen tisztázatlan, hogy hogyan vannak ezek a tulajdonjogi viszonyok. Én magam hiába foglalkoztam ezzel, nem keveset, nem értettem meg, hogy mihez is van neki tulajdonjoga. De visszatérve a naplóhoz, azért bánok óvatosan ezzel a napló szóval, néha idézőjelben használom, vagy minden esetre elmagyaráztam egy külön tanulmányba, hogy miről is van itt szó, hogy az egész Janovics élettörténetből ez az egyetlen szakasz, amit naplószerűen ismerünk. Ez a néhány hónap. Nem tudunk arról, hogy valóban lett volna, holott Janovics azt állítja, hogy volt ilyen kézirat, de ez sehonnan nem került elő. Ugyanakkor persze hozzá kell tennem, hogy a legértékesebb dolgokat, mint ezzel kezdtük a beszélgetésünket, sokszor azok tűnnek el a levéltárakból, vagy nyilvános letétekből. Tehát még akár is tűnhetett, de az, hogy csak ennyit ismerünk, az erős kérdőjeleket tesz oda, hogy van-e ezen túlmutató naplókorpusz. Ez viszont, és én elkezdtem ezt egy kicsit nyelvileg, retorikailag elemezni, egy kicsit afele mutat ez a szöveg, mint amit később 1940-ben, amikor Janovics bizonyító erővel vette elő ezeket a jegyzeteket, megint csak kényszer hatására bizonyítván, hogy kérem szépen, én jó hazafi voltam, és hithű magyar az úgynevezett 22 éves elnyomás alatt, hogy ezeket a naplójegyzeteket ő, amikor előveszi, ő azért ezeket felduzzasztja, vagy valamit csinál vele nyelvileg. Nem a történetet változtatja meg, mert a történet más forrásokból is...
Stílben tesz hozzá.
Igen, tehát eltelt az idő, és ugye máshogy, nyelvileg máshogy ragadja meg ugyanazokat az eseményeket. Ezt máshogy nem tudjuk elemezni, mint ilyen nyelvi közelítéssel, és ebben nincs semmi rossz, viszont nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy Janovicsot tulajdonképpen mindig a hatalom kényszerítette arra, hogy ilyen szövegeket létrehozzon. olyan értelemben, hogy egyrészt kényszerítette arra, hogy dokumentálja, hogy mi történik vele, hiszen ő elvileg a magyar államnak alárendeltjeként most a román állam arra kényszeríti, hogy adja át a színházat. Ez van 19-ben, 40-ben pedig bizonyítania kell, hogy jól csinálta nemzethű a dolgokat. Igen. Nemzethű, tehát neki ugye ki is adtak 1940-ben ilyen nemzethűségi igazolványokat.
Hát nem olyan nehéz azért ezt bizonyítani, mihelyt ugye református püspökök és hasonló kaliberű személyiségek a magyar párt korifeusai sorra írják meg ezeket az igazolásokat. Van egy intellektuális játék, amit te itt megkockáztatsz ebben a kötetben. Ő is a Shakespeare világ, és azon belül a hamleti
szerep.
Szerep, vagy ugye hipostázisok, mert ugye több is van, vagy több fajták ők. Én azt érzékeltem, hogy nem is kellett olyan nagyon erőltetned ezt a párhuzamot, hanem egyszerűen csak megtaláld azokat a pontokat és fordulatokat, ahol rezonál a dolog, és ahol, hát azon kívül, hogy ő pontosan a bolondok házába menekülve kezd el foglalkozni, és ugye, hát nem akkor kezdett, mert régebben, de hogy tanulmányt ír Shakespeare-ről. Tényleg van valami, ami színház a színházban, a színházszerű életben. Tehát ilyen hármas dobozolást érzékelek.
Az az érdekes, nagyon régóta foglalkoztam ezzel a naplóval, 2008-ban olvastam először, amikor kutattam a Lakatos utcában, és ugye használtam különböző regényekhez ezt a Janovicsi történetet, szituációt, annak különböző aspektusait. És valószínűleg, ami az ember szeme előtt a leginkább hever, annyira evidensen, mintha egy elefánt ülne az asztalodon, azt látod meg a legkevésbé. Mert minden mással el voltam foglalva, és mindenfélékkel foglalkoztam, és kutattam ebben a történetben, de az, hogy Janovics mennyire úgy viselkedik, mint Hamlet az életben, és mennyire úgy írja meg ezt a naplót, mint egy hamleti figura, kezdve attól, hogy ez a bolondot játszani, a hatalommal való incselkedés, bevonul a bolondok házába, visz magával egy csomó Shakespeare kötetet, és ott írja meg tulajdonképpen a nagy Shakespeare tanulmányát, ami aztán meg is jelent a Napkeletben. Szóval itt van ez a rengeteg motívum, és igazából az, hogy elsajátítja, magáévá teszi a hamleti történetet, és ezt sokáig nem láttam. Ez a tanulmány az, amit a legkésőbb írta meg így a kötetben, és valahogy azért nyitja ez a kötetemet, mert ez a legevidensebb állítás, hogy Janovics Jenőnek 1919-ben nincs megfelelő viselkedési mintája. Nem tudjuk, hogy kell viselkedni akkor, most már tudjuk, mert vannak elődeink, amikor az országban elcsatolják a fejünk fölül a hatalmat, és jön egy új hatalom, miközben mi ugyanott maradunk, és egy másik országba kerülünk ezáltal, ezt nevezzük impériumváltásnak. És mivel erre nincs életbeli modell, tehát ezt nem tanította meg senki a direktornak, ezért valahova odafordul, amit a legjobban ismer, és ő egész pályáján legtöbbet Katona József Bánványával és a Hamlettel foglalkozott, de Hamletet rendezte, és játszotta is a címszerepet, és ez válik, tehát ez kerül bele szinte így a testébe egy ilyen érzéki szinten is, ez kerül bele, erről tudja, hogy ez mi ez a hamleti dilemma. Amikor én a legutóbb beszélgettem egy színháztörténésszel, Egyed Emesével, és azt mondtam nagyon óvatosan, hogy szerintem a Hamlet motívum akár a transzilvanista metaforáknak is egyike lehet. Egyed Emese csak így rábólintott, hát persze, hiszen a lenni nem lenni kérdés a transzilvanista kérdés. Valószínűleg ezen a vonalon érdemes lenne tovább menni, de van egy nagyon izgalmas kiinduló pont, amit ugye a Hamletet mindig politikai műként játsszák. Hamlet mindig politikai mű, és mindig arról az időről szól, amikor éppen eljátszák, nem véletlenül Tompa Gábor híres Hamletje 1986-ból, és egy nagy politikai mű volt. Janovics...
87-es.
Jó, csak... Pontosítunk. Igen. Janovics belekerül ebbe a szerepbe, anélkül, hogy ő ezt választotta volna. Ugye ő nem választotta ezt a helyzetet, amibe belekerül, hanem ez történik. Hamlettel szintén történnek az események. Nem döntéseket hoz, hogy én majd így meg úgy fogok viselkedni, hanem van egy konstelláció, van egy szituáció, ami neki, amibe belekerülve az van neki mondva, hogy hát bizony az apádat megölte a nagybátyád, és legyél szíves ezt jóvá tenni, mert ugye ráadásul még a koronát is elorozta a fejed felől. És Hamlet kénytelen ebbe a által nem válaszolt szerepbe beleállni. És Janovicsa tulajdonképpen ugyanezt történik, hogy nem, ő nem akarja ezt, hanem van egy történelmi szituáció, és kénytelen ezt a szerepet benne vinni. Nem teheti le sehová, ahogy Hamlet se teheti le sehová, mert ő az apjának a fia, és ő ilyen módon a feladat örököse. Úgyhogy nekem nem maradt más hátra, mint hogy összeolvassam a hamleti szöveget ezzel a naplóval, és azt keresgéljem, hogy hol érintkeznek, és tulajdonképpen még valószínűleg bőven hagytam anyagot másoknak, hogy további párhuzamokat fedezzenek fel, szerintem van rá lehetőség.
Menedzserként vagy kultúrbrókerként még dizájnosabb kifejezéssel szerinted legalább annyira úttörő volt, vagy az, amit ő elművelt rendezőként, színházszervezőként, mozgókép tekintetében, filmgyártás és forgalmazás ürügyén, az úgy nagyjából a kor hasonló kaliberű embereinek a svádáját követi, tehát sem jobb, sem rosszabb, ott trendben van.
Amennyire rálátok erre a történetre, én két dolgot látok, hogy egyrészt ő nagyon komolyan gondolkodott a közszereplői feladatról, tehát ő valóban egy nemzeti színházat vezetett. Tehát ő nem csak a saját személyes művészi ambícióit vitte véghez, hanem ő komolyan gondolkodott arról, hogy mit jelent nemzeti színházat csinálni Kolozsváron. Ugye az ország második nemzeti színháza volt, tehát kezdve az ifjúsági előadásoktól az innovatív színpadi megoldásokig, a Budapesttel abszolút párhuzamban lévő bemutatókig, a magyar dráma ciklus, a görög dráma ciklus, a Shakespeare ciklus, amik...
Az előadások, amelyek ugye konferenciék, amik megelőzték ezeket a
igen,
produkciókat.
Igen, ezek egy abszolút ilyen népművelő feladatkör volt, amiben tehát ő arról gondolkodott, hogy mi a feladat egy nemzetinek, mit kell ott csinálni, tehát ott nem bevételt kell pusztán...
Intézményben gondolkodott.
Abszolút, intézményben, és az gondolom, hogy a közösségben is gondolkodott, hiszen nagyon sokféle volt ez a színház, tehát nagyon sok nyelven tudott beszélni, és valóban a bohózattól a görög tragédiáig sok mindent
meg is lepődtem,
tudott.
Amikor így kiderült, hogy miket írtak ki éppen a heti programba, és miket vetett vissza ugye a cenzúrát, abból nem kell a színház történésznek lenni, kiviláglott, hogy irdatlan tágolt a paletta műfajilag is, meg azon belül is.
Igen, hát nyilván egyedüli színház volt, tehát nagyon fontos volt, hogy minden fajta emberhez szóljon, tehát a kispénzű...
Még gyermekelőadások is.
Abszolút voltak ifjúsági előadások, így van. A másik oldala pedig, ugye ez a népszolgálat, népművelés és innen kinövő közszereplői feladat, a másik oldala pedig valószínűleg nagyon jó vállalkozó volt. És ugye legendás vagyonra tett szert a filmgyártásból és forgalmazásból, ezt a vagyont költötte aztán a 20-as években a színházra.
Hát jóformán 10 esztendeig ő volt az, aki fenntartotta azt a társulatot, amelyet kiebrudaltak ugye a Hunyadi téri színházból, és a jelenlegi Sétatéri Színház helyén levő
nyári
színkörben működtette.
Igen,
tovább.
Hozzá kell tenni, hogy Romániában akkor, ugye az új Romániában, Nagy Romániában nagyon kevés intézmény kapott állami támogatást, tehát ez nem csak a kisebbségi színház ellen szóló intézkedés volt, hogy oldja meg azt, hogy saját bevételeiből tartja el magát, hanem egy csomó, tulajdonképpen az országban nagyon sok színház így működött vállalkozásként. Tehát Janovics nagyon sikeres vállalkozó volt. Ennek van is egy ilyen óriási nagy tanulmány, a legendás vagyon elolvadása, valami ilyesmi a címe, ami azt dokumentálja, hogy hogyan fogyott el Janovics filmes vagyona, hogyan költődött rá a színházra. Talán ezért is fájt neki annyira az, bocsáss meg, visszautalva egy korábbi gondolatra, hogy ez a nagyon küzdelmes 20-as évek teljesen kimaradt abból az emlékezeti formából, amikor a múzeumban kiállítják a színház történetének a dokumentumait, hiszen olyan iszonyatos erőfeszítést tett ő is, és nyilván a társulat is, és valójában bizonyára még a közönség is azért, hogy ez a színház fönnmaradjon, tehát hogy ezt lesöpörni az asztalról, az tényleg egy főben járó bűn volt.
Hát nem kevésbé nyomasztó az, hogy Kolozsváron ma egy sétány viseli a nevét mindössze.
És nincs köztéri szobor, ami...
De a bencédi szobrot legalább visszatették a színházon belül.
Igen.
Arról a készült mellszobrot. Hát ez sovány vigasz, vagy akár egy felkérés a dolgok felől, akár döntő fórumok irányába, de én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy amikor ezt a tematikát elkezdted így szétszálazni, akkor valójában téged mi irányított, vagy mi adta az első impulzust, hogy ezt az embert érdemes közelebbről megnézni. Most azon kívül, hogy az élete vége is az, hogy 73 évesen, amikor már újraigazgatóként léphetne háború utáni periódusban színre, akkor előadás előtt következik be a halál. Tehát, hogy ez
majdnem
is,
a színpadon hal már gyakorlatilag.
Hogy akkor ez is egy ilyen, persze most utólag nagyon szépen meg lehet ezt fogalmazni, hogy ez is sorsszerű, meg egyebek, de hogy nincs beérkezés. Vannak csúcspontok.
Nem, én szerintem van beérkezés. Van. Én azt gondolnám, hogy azért ez egy nagyon nagy életmű, tehát aki 33 évig nemzeti színházi igazgató, az létrehozta az életművét. Engem azon túl nagyon érdekelt az a történet, amit egyébként én nem láttam sehol leírva. Azt tudtuk, hogy Janovics Jenő Budapesten élt túl 1945-ben.
Ja, hogy a testvéreivel mi lett? Tehát kettőről tudjuk, hogy mi lett, de ők öten voltak.
Öten voltak, és azt se tudtuk, hogy ő pontosan hogyan élt túl. Én ezt sehol nem olvastam eddig. Többen leírták azt, hogy igen, Budapesten, de hogyan, milyen körülmények között, erről nem tudtam. Amikor azt kérdezed, hogy mi érdekelt, akkor egyrészt mondhatnék, kétféle válaszom van. Én azt gondolom, hogy bármelyikünk élete, és ahogy azt is mondhatnám, hogy bármelyikünk felmenőjének élete el tud mondani egy erdélyi történetet. Semmilyen történet nem teljes, tehát nem mondja el a mindenki történetét, de a te nagyapád, vagy az én nagyanyám története...
Hozzátesz a nagy sztorihoz mindig egy-egy...
Igen, vagy egy új sztorit tud elmondani. Most Janovics azért nagyon érdekes számomra, mert pontosan az a sokféle Erdély testesül meg benne, ami engem mindig érdekelt, hogy Erdély nem egy homogén valami, Erdély sokféle, és Janovics maga is sokféle. Van fenn, van len, van magyarság, van zsidóság, van üldözés, van nagy siker.
Van francia kultúra, tehát európai kitekintés.
Abszolút. Még van ez a szabadkőműves múlt, amiről ugye keveset tudok. Van egy nagyon hűséges és nagyon klassz feleség, akiről kollégám Barta Katalin Ágnes ír, Por Lili, remélem hamarosan az ő könyve is a kezünkben lesz. Szóval, hogy egy nagyon sok arcú a Janovics történet, és engem igazából az érdekelt, hogy hogyan bomlik ki a szemünk láttára ez a történet. Mi az, ami megőrződik belőle? Mi az, amit abszolút elhallgatott a múlt, vagy elfelejtett a múlt, és ezt még mindig esetleg felejtés fedi, de mi az, amihez hozzáférhetünk, és éppen ezért nagyon izgatott az, hogy Janovicsnak az a küzdelme 1940 és 45 között, hogy megmagyarázza, hogy ő miért nem esik a zsidó törvények hatája alá, az milyen fajta munkát jelent, hogyan lehet Kolozsváron megküzdeni azért, hogy valakit ne üldözzenek, hogyan tud beszélni egy olyan ember, aki mögött egy, mondjuk egy ilyen pálya áll, mennyire tudja egyáltalán a hatalmat bármiről meggyőzni. Szóval, hogy a történetnek ez az elképesztő komplexitása, és amit a korábban beszéltünk, a történetnek ez a teatralitása. Bemenekülni a bolondok házába? Hát az elég menő, hogy így mondjam, bár tudjuk, hogy a történet...
A temetőn keresztül.
A temetőn keresztül.
A házsongárdi temetőn keresztül.
A történet bizonyos pontjain vannak ilyen nagy bemenekülések, egyébként 44-ben is bujkáltak emberek, zsidó származású emberek Kolozsváron kórházba, de szelektáltak a kórházból egyébként, és 56-ban is menedékként szolgált.
Tehát, sőt, hogy... hát a budapesti egyik tragédia, ahol a az újságíró testvére meghal. Igen, ez a Maros utcai. Egy kórháznak a lerohanása.
Igen, igen, az egy nagyon-nagyon drámai történet. Szóval, hogy ez a történet annyira rétegzett, és annyira egyszerre erdélyi is, de tulajdonképpen univerzális is. És nyilván engem, én diktatúrában nevelkedtem, engem mindig az érdekel, hogy a hatalom mit csinál az emberre, és az ember hogyan tud a hatalomnak valahogy ellenállni, azzal küzdeni, válaszolni, vagy behúzni fülét, farkát, kompromisszumot kötni, tehát hogy milyen viszonyrendszerben vagyunk a hatalommal. Úgyhogy nekem ez a, ennek a történetnek a megismerése és minél finomabb részleteiben való megismerése mozgatott.
Hát azt kívánom, hogy továbbra se állj le ebben a mozgásban. Egy olyan pillanatban beszéltünk dr. Janovics Jenőről, amikor egy nap múlt el a születése napjától, mert hogy Ungváron 1872-ben, december 8-án lépett a földi pályára.
Köszönöm, hogy erről megemlékeztél, elfeledtem volna.
Andrea, köszönöm én azt, hogy itt voltál, és akkor... Szabad olvasni a meghalni szabadot, úgyhogy az Erdélyi Múzeum Egyesület gondozásában megjelenő kötetet, ha szabad így mondanom, akkor ezúttal is így a tetőteraszról is ajánlom a nem csak színház kedvelő, nem csak művészettörténet iránt érdeklődő, és nem csak a Transzilván szága fele érzékeny olvasó közönségnek.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap lehet találkozni a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.